keressük ki Péter első levele, első fejezetét, és az egész fejezetet az első verstől a 25-ös versig fogjuk együtt megnézni. Mindenféleképpen ezt szeretném azért mondani, ez a szó, ez a bozgor, tehát tényleg Erdélybe találkozunk ezzel, hogy a románok illetik ezzel a szóval magyarokat. És a magyaroknak ez rosszul esik, hogy azt mondják nekik, hogy bozgor, hogy hazátlan, hogy jövevény. De egyébként belegondolva, ez nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy ha mi nem vagyunk itt itthon, vagy otthon, akkor keressük meg a helyünket. Hol is vagyunk otthon? Mit mondott Tamás Járon? Ezért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Hol a mi otthonunk? Hova tartozunk? Mert ha azt mondjuk, hogy mi itt a földön jövevények vagyunk, és hazátlanok, mert igazából itt nincs otthonunk, és annyira nem érezzük magunkat otthonosan, és nem is így akarunk berendezkedni, hogy mindenünket ide rendezzük be, akkor jelét adjuk annak, hogy valami jobb után vágyódunk, mégpedig mennyei után vágyódunk. Hát így olvassuk ezt a levelet bátorításképpen Péter apostoltól. Attól az apostoltól, aki Jézus Krisztus legszűkebb baráti körében, Jánossal, Jakabbal, szinte mindenhol ott volt. Ez a Péter, akinek sok mindenen kellett átmenjen az élete. Sok jellembeli fejlődés van az életében. Miközben Jézussal járt, itt a földön szó szerint 3,5 éven keresztül ott volt mindenben, amit Jézus is tett, csinált, és még utána is formálódik más apostolok, más hívők által, akár Pál apostol által is. Milyen érdekes, nem? Ez az ember, mondhatjuk azt, hogy a remény apostola, ahogy ír. Aztán azt is tudjuk, hogy Pál apostol kapta a körülmetéletlenek felé való küldetést, Péter apostol a körülmetéltek fele, tehát mondhatom úgy, hogy a zsidó keresztények, vagy a, úgy mondom, hogy talán a most kicsit elvonatkoztatva szó szerint ettől zsidó keresztények, talán a régi hívőket, hogy ő bátorítsa. Ő ezt kapta. Pál apostol meg azt kapta, hogy pláne új gyülekezeteket. Ő meg a nem hívőket, a friss hívőket bátorítsa. De úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fontos üzenet a mai, vagy Péter apostol ebben a levelében ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok idézet van az Ószövetségből, nagyon-nagyon sok visszautalás az evangéliumokra, amit ő átélt. Hát így olvassuk ezt a levelet, amit ő ír. Babilóniából írja, sokan azt mondják, hogy ez nem szó szerint Babilónia lehetett, hanem jelképes értelemben Róma, a nagy Babilon. De mindenféleképpen hívőknek írja, akik sokfele szét vannak széledve a világon, és ez egy egyetemes levél. Tehát azt jelenti, hogy ez minden hívőre vonatkozik, nem csak egy pici helyen, nem csak egy adott korban. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Szent Szellem megszentelő munkája által az engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, ami a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik, vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztusnak bennük levő szelleme, amikor előre bizonságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szent Szellem által, és amiben angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat, hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedetei szerint. Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztatta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mindakik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága lehull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Amen. Amen. Szerintem nagyon bátorító. Ha végigolvassátok az egész levelet, végig a témája a szenvedés és a dicsőség. Hogy vannak nehézségek az életünkben, van szenvedés, de Isten ezt a szenvedést fölhasználja arra, hogy még jobban meg tudjon bennünket áldani. Hogy formáljon, alakítson, és még nagyobb dicsőséget adjon. Amikor a dicsőségről beszélek, ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy téged megdicsér valaki. Méltónak bizonyítok a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre, mondja Péter. Tehát a dicséretre, igen, kibírta a testvérem, nagyon örülök neki, hogy a nehéz időszakban, a szenvedésekben, a próbatételekben ott voltál és nem hagytad el az Urat. Nagyon örülök neki, megdicsérlek téged, gyere be, jó és hű szolgám, gyere be atyádnak ünnepi lakomájára. Jó, kész van az asztal, meg van terítve, foglalj helyet. Ez az, megfutottad győztesen az előtted levő pályát. Harcoltál. Nem a semmibe, nem a levegőbe vágtál, öklöztél, hanem tudtad, hogy hova haladsz. És mint egy él sportoló, fölkészítetted magad, megfeszítetted magad, lemondtál dolgokról, ami mögötted van, azt elfelejtve, hátrahagyva, nem avval törődve, azt lezárva, rendezve, nekifeszülve futsz egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, Jézus Krisztusban adott jutalmáért. Már most megvalósul, de kiteljesedése majd a mennyben lesz Isten jelenlétében. Nem csak erről szól, mert ez a dicséret, kedvesem. Ennél többet is mond, hogy méltónak bizony a dicséretre és a dicsőségre. Mi az a dicsőség? Kihez köthető a dicsőség szó? Milyen személyhez? Ki az a személy, akihez a dicsőség köthető? Akinek a dicsősége mindent fölülmúl? Akinek dicsősége vagy palástja betölti az egész templomot, az egész földet? Ki ő? Igen, Isten, tadá, Jézus, tadá, nagyon jó, talált. Igen, ezt lehet mondani gyülekezetben, ezt a két személy nevet. Így van, nagyon jó, örülök neki, ébren vagytok, halleluja. Na, tehát, Isten, mit mond Isten az ő dicsőségébe? Tehát, amikor az Ószövetségben valaki meglátta Isten dicsőségét, vagy egy szeletkét, egy részletét az Isten dicsőségének, mit csináltak ezek az emberek? Mi volt az első dolog? Bepánikoltak. Egyszerre volt bennük a hála, az öröm, és a pánik, a félelem. És ilyenkor mindig hozzá, meg fogok halni. Vége az életemnek. De jó ég nem fogok tudni megmaradni. Ugye? Mert a szentet, a hatalmasat, a tökéleteset, a tisztát látták szemeim, nem fogom tudni kibírni. Gondolj bele, felszereltük ezeket a ledeket a falra. Hát előtte gondoltuk, kipróbáljuk, megfogtuk, betettük a konnektort, így néztük a ledet, így, hány, 5500 lumen, így bedug, fél óráig érted azokat a köröket, meg izéket láttuk magunk előtt, mert olyan volt a fényessége ezeknek a kis ledizzóknak. Isten nem nagyobb a lednél, nem? Ő a led nagyobb Isten a világon, igaz? Tehát gondoljatok bele Istennek, milyen a fényessége. Gondolj bele, Isten megjelenik teljes pompájában, fényességében, hát kiég az retinánk, öregem, megvakulunk, nem? Ha Isten hangját meghallunk, megremeg, ami megremegteti az egész világot, beleszakadhatna a dobhártyánk, meg süggetülnénk benne, nem? Ha Istennek a forró jelenléte ott lenne, hát az forróbb, mint egy ilyen felhevült konvektor. Tedd rá a kezed, nyalogasd egy kicsit, most 8-ason van. Tessék, ki akar ezt megtenni? Vagy várjál, vulkán kitörés előtt a feltörő magma, a láva. Ki maradhat meg ott a közelébe? Vagy egy napkitörés közelébe? És ez még csak kiteremtett dolgok. Nem az Isten, aki mindent teremtette. Értitek, amikor meglátták Istennek a nagyságát, a fenségét, a hatalmát, ezek az emberek azt mondták, hogy hú, milyen picik vagyunk. Milyen törékenyek vagyunk. Milyen véges az ember élet. Mennyi mindent nem tudok. És itt van Isten. De jó ég. Most, hogyha láttam Istent, akkor meg fogok halni? Ez a halál? Meghaltam? De jó ég, ezt élő ember ki nem bírhatja. Kitartózkodhat örökös izzás mellett. Lehet ilyet? Ki lehet ezt bírni? Mint ha csontjaimban lenne rekesztve, erőlködöm, hogy magamban tartsam azt, de nem bírom elviselni. Másik azt mondja, amikor találkozik Istennek egy múló, röpke, pici foszlányával Isten dicsőségének, hogy térdeimre estem, és napokig remegtem, és elhagyott az erőm. Úgy kellett 4 kézláb menjek a földön. Mert találkozott Isten jelenlétével. Mózes lejön Isten jelenlétéből, és valamit úgy sugároz. És azt mondják az emberek, hogy Mózes, takard el az arcodat, nem bírjuk elviselni azt a fényt, takard el! És Mózes csadorba járt férfi létére, érted, el kellett takarja az arcát, vagy burka, vagy tök mindegy, nem tudom melyik, valamelyik a kettő közül, vagy egészen más, nem tudom, érted, gondolj bele, így kellett járjon. De hóvakságot kaptak volna az emberek, érted? Durva. Mit mond Isten? Kedvesem, méltónak bizonyuljunk dicséretre és a dicsőségre, hogy az ő jelenlétét megoszthassa velünk. Az ő jelenlétét ránk áraszthassa, betölthessen bennünket, magához fogadjon, magához öleljen bennünket, és ne halál legyen, hanem élet, kiteljesedés. És a tisztesség, a tisztességre. Mindez tisztes módon, az igazságnak megfelelően, a jognak megfelelően, Isten jogrendjeinek megfelelően. Ezt készítette Isten nekünk. Erről szól ez a levél, hogy a szenvedések közepette. Isten milyen hatalmas, Isten hogy munkálkodik, hogy akar bennünket megerősíteni. Azt mondja Pál, nézzétek, szeretnék nektek szólni, kedves jövevények, kedves bozgorok, ha így tetszik, akik ki vagytok választva. Kiválasztott jövevények. Elég érdekes ez a szó összetétel, nem? Kiválasztott, tehát Isten döntésének, rendelésének megfelelően meghívót megkaptátok, és ki vagytok választva. Ki vagytok hívva a bűnből, a régi életből, a közönségesből, valami fantasztikusra, valami szentre, valami méltóság teljesre. Valami különleges, ilyen átjárt, Isten jelentével átjárt, áldott dologra. Isten hív benneteket, benne engem is erre. Kiválasztott. Gondolj bele. És jövevények. A jövevényt lenézik, nem? Jövevény. Olyan furcsa. Nem ide való. Jövevény nem érzi magát otthon. Annyira, igaz? Mert valahol keresi a helyét. Valahol keresi a kapcsolatokat, valahol szeretne boldogulni, de nem tudja még, hogy. Így vagyunk itt a földön, itt a földi életünkben. Próbálunk boldogulni azok alatt, az évek alatt, amiket kapunk. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aztán a fölött már tényleg ajándék. Nem? Nézzétek meg! Isten erre akar bátorítani. Miről is szól az élet? Mi a valódi élet? Mi a lényege? Ne veszítsd el a célt. Ne veszítsd el a reménységet. Utolsó nap, utolsó vasárnap az évbe. Isten miért ne bátorítana még ma is? Érted? Na lesz holnap után, meg holnap. És hogy menjenek neki? Mi legyen előtted? Hogy tekints visszafele? Háladással lehet visszatekinteni. De ilyen nosztalgiával bezzeg, de jó volt régen, de jó lenne inkább, hogyha úgy, meg így, meg amúgy visszatekinteni, így állana, csak a múltban élni. Ez nem jó. A kiválasztott jövevények. Hogy olvassam ide a már idézett részt, de hagy hangozzék el a Bibliából, és Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, 13, 14, 15 és 16-os verse, ami bátorít bennünket ezzel kapcsolatban. Zsidók 11-13-tól. A hithősökről, hit elődeinkről beszél itt a író. Hitben haltak ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek, de meglátták volna Jézust. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek, tanúvallomást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített, helyet, otthont készített. Érdekes, nem? Hogy mit jelent ez? Bozgorszónak egyébként, most bocs, az nem bibliai szó, de várostalan, ez a szószenti jelentése. De jó, hogy nekünk van városunk. Mennyei Jeruzsálem, ahova tartozunk. Az a királyságnak a fővárosa, oda tartozunk, oda mehetünk, oda járulhatunk, ott fognak várni bennünket, ezt mondja a Biblia Jelenések könyvében. Milyen bátorító! Én ennek nagyon örülök. Visszatérve viszont a Péter leveléhez. Látjátok, kiválasztott jövevények vagyunk. Isten kiválasztott bennünket, és meghívott. Mire? Arra, hogy a Szent Lélek, a Szent Szellem megszenteljen minket. A megszentelő munkája folytatódjon az életünkben, hív az engedelmességre, és a Krisztus vérével való meghintésre. Érdekes sorrend. Én fordítva kezdeném. Hogy gyere Jézus Krisztushoz. Fogadd el Jézust, mint megváltódat, aki érted halt meg, és érted támad föl. Csak mivel hívőknek írjuk, ezért nem ezzel kezdjük, mert nem a nem hívők fele szóló evangelizáció ez most, hanem egy bátorítás. De most én hagyd kezdjem mégis ezzel, hogy ugye erről szól. Gyere el Jézus Krisztushoz, emlékszel? Meghalt érted, kifolyt a vére, meghintett téged. Mit jelent, ahogy az Ószövetségben meghintették? Az áldozat vérével? Hogy a bűnük el lett fedezve, el lett takarva. Sőt, Jézus Krisztus vére jobban beszél, mint a bakoknak, a bikáknak a vére. A megbocsátást, engesztelést szerez. Na nem a sátánnak, mert Isten nem tartozik a sátánnak. Mi köze van Istennek a sátánhoz? Hanem Istennek. Az Isten haragja miatt. A bűnök miatt. Az a jogsértés, a felségsértés, a csúsztatások, a hazugságok, a bűnök, amikkel tönkretettük azt, amit Isten alkotott, teremtett, az ő tisztaságát, szentségét itt a földön, amit a teremtésben is megvalósult, az életünkbe adott, mások életébe adott, és mi ezeket az értékeket tönkretettük, tiportuk, koszoltuk, mocskoltuk. Azt mondta Isten, hogy erre kellett megkincsen bennünket Jézus vérével, hogy így lásson bennünket szabadnak, tisztának, tisztán, szentnek, aki oda mehet Isten jelenlétébe. Vér nélkül nem lehetett bemenni Isten jelenlétébe, mert a vérbe van az engesztelő áldozat. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Értitek? Abban van annak az állatnak a szelleme, és Jézusnak is a megszentelő szelleme és jelenléte, az egész valója. Azt mondja, Jézus Krisztus vérével való meghintésre, előtte azt mondja, az engedelmességre. Hát persze, mert aki ezt átélte, hogy mit hozott, milyen áldozatot hozott érte Jézus, az kötelezi arra, hogy engedelmes legyen. Erről szól az, hogy valaki hívővé válik. Tudod, mit jelent az, hogy hívő? Azt jelenti, hogy hithű, hűséges, hívő, akire rá lehet bízni valamit, mert megbízható, és azt megőrzi. Isten nem hülye. Ezt ne felejtsétek el, ezt a mondatot. Isten nem hülye. Isten nem lehet átverni. Isten nem össze-vissza szór mindent, szemetel, pazarol, tékozol. Nem. Isten nem ilyen. Isten tudja, hogy amit kiküld, és ahova küldi, azért küldi, hogy áldott legyen. Az eső és a hó. Úgy száll le, hogy megcselekszi azt, amit Isten akar. Megöntözi a földet. Ugye? Hogy ha kell, magot adjon a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem is, ami számból kijön, nem tér vissza hozzám ülesen, hanem megcselekszi azt, amiért én kiküldtem, és áldott szerencsés lesz, azaz tényleg jó sorsú lesz, jó sorsa fordítja azt, ahova én küldtem, ahol befogadják. Isten küldi ezeket, érted? Tehát Isten kegyelmet fölkínál mindenkinek, de aki ezt fogadja, csak annak adja. Tudod, aki kapott kegyelmet, és tényleg hívővé vált, a hívő ember azt jelenti, hogy megbízható, az nem él vissza a kegyelemmel. Képzétek el. Annak lehet kegyelmet kegyelemre adni, irgalmat irgalomra adni, ajándékot ajándékra adni, mert nem él vissza vele, mert tudja jól kezelni. Mert a jelleme fejlődik közben, a hite erősödik. A mások felé megélt tevékeny szeretete, az, hogy megbocsátó, mert ő is ezt átéli, megvalósul, megjelenik az életébe. Egyre jobban kiábrázolódik benne a Krisztus. Krisztus vérével való meghintés, tehát engedelmességre hív. Hogy engedelmesek legyünk. Megtartsuk ezt. Kövessük Istent. És nem a saját fejünk után, és nem a saját szabályunk szerint élünk. És aztán a legelején pedig ezt mondja, hogy a Szent Szellem megszentelő munkája után. Hogy mondjam nektek azt, hogy a megtérés, ha őszinte a szívedben a megtérés, az Istenhez való fordulás, hogy őszinte szívvel hátat fordítasz a réginek, a bűnnek, és Isten felé fordulsz, a megtérés jelenti azt, hogy fáj, amit régen elkövettem. És azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg ezekért! Belátom, hogy én követtem el! Nem tudok mást mondani erre! Nem takargathatom, hogy látod, nem tehettem mást, de tehettem volna. De ilyen buta voltam, hogy ezt követtem el, a bűnt követtem el inkább. És ezt választottam helyetted. Uram, ezt belátom és bocsánatot kérek. Így kezdődik a megtérés egy bűnvallással, egy fájdalommal, ami Istenhez fordít bennünket. És így fejeződik be, mert egy mágnesnak is két oldala van, egyik vonz, másik taszít. Ez most már taszít, de mi az, ami vonz? Az, hogy Uram, hozzád jövök, és rád van szükségem. Én nem tudom megoldani. Próbáltam, és csak nagyobb lett. Úr Jézus, segíts rajtam. Ez a megtérés. Elfordulok a régitől, és keresem Istent. Éppen ezért a megtérés mindig egy megváltozott élethez vezet. Mert a szívedben történik egy változás, és ez megjelenik a gondolataidban, a szavaidban és a tetteidben. És éppen ezért nem beszélhetünk megtérésről, ha annak nincs nyoma. Ha úgy tetszik, mint egy gyümölcsfának gyümölcse, ha nincsenek gyümölcse az életedben, nincs következménye. Nem terem valamit. És hiszem az, hogy az őszinte megtérés, ha így töredelmesen Isten elé mész, megalázkodsz, és kéred Istennek a kegyelmét, és azt mondod, hogy én nem tudom, hogy hogy oldjam meg. És látod, hogy Isten fölkínálja a kegyelmet Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, kértünk halt meg. Hiszem azt, hogy ezt őszinte szívvel megteszed, az Isten oldaláról pedig megtörténik az újjászülés, a felülről való születés az életedbe. Nem test, nem vér, nem a férfi akaratából, nem emberi elképzelésből, hanem Istentől való születés. Tudod, aki így született, az már nem nyögve nyelve éli a hívő életét. Mert vannak, akik így élik. Nem rossz emberek ők. Keresik Istent. Odáig jutottak el, amíg bemerítő János prédikált. Hogy ez bűn, nem akarom, Uram, neked tetsző életet akarok élni. csak saját erőből nyomják, és nem döntötték még el, hogy az egész életüket odaadják Jézus Krisztusnak. Ő legyen az Úr, ő legyen a király. Nagyon veszélyes az, amikor valaki ezt nem tudja kimondani teljes szívéből, hogy Úr Jézus Krisztus. És aki ezt szívből ki tudja mondani, Úr Jézus Krisztus. És ebben benne van az, hogy ő az én megváltóm, és ő az én királyom. Te vagy az Uram. Hozzád tartozom. Te uralkodsz mindenföld fölöttem is. Hozzád akarod tartozni. Úr Jézus Krisztus. A szabadítóm, a megváltóm, a felkent győztes. Úr Jézus Krisztus. Aki ezt ki tudja mondani, az már engedelmességbe jár, az már hitben jár. Az megtapasztalja azt, hogy amikor újonnan született, Isten elkezdett egy csodálatos munkát az életében, amit úgy hívunk, hogy megszentelődés. Most csúnya szavakat fogok mondani, bocsi. Megigazolás és megszentelődés. A megigazolás egy jogi formula, ha úgy tetszik. A megigazolás az azt jelenti, hogy valakit azt mondjuk, hogy hát, az egy igaz ember. Gondoljatok bele, bíróságon vagyunk, itt van valaki a vádlottak padján, mondjuk legyen Árpi. Jó? És most döntenünk kell, hogy kedves esküdszék, hogy bűnös vagy nem bűnös. Norbi legyen az ördög ügyvédje. Jó? Csak úgy spontánoztam a szerepeket, mindenki nyugodjon meg, tehát ne semmi hiszét. De érted? Mit csinál? Bűnös, bűnös, bűnös. Mit csinál egyébként a vádló? Ugye a sátán, szatánász, vádló. Vádol. Rohadt genyó. Ő csábít rá a bűnre, rávesz a bűnre, és a végén... Te aljas mocskos szemét. Beárulak Istennél. Te voltál. Nézd Isten, mit tett. Büntesd meg. Öld meg. Pusztítsd el. De hát ő vett rá. Hát azt mondta, hogy jó lesz. Hát nem. Hát ha nem lenne benne valami jó, meg nagyszerű, akkor senki nem bűnözne. Érted? És vádolja. Bűnös. Ítéld el. Látod, mit tett? Soha nem fog megváltozni. Hányszor megígérte? Ó, hát ez, hát a megtérés, hát hányszor ott volt az életében. Na, erre jön a Szent Szellem, mint ügyvéd, ugye? Jön, és akkor közben jár értünk. Kimondhatatlan fohászkodások, hogy mi nem is tudnánk föllebbezni, mert nem ismerjük a jogi formulákat. Érted, el vagyunk veszve, még egy orvosi jelentése tudok normálisan elolvasni, olyan szavak vannak benne, hogy a felét nem értem. Ez az igazság, nem tudom, ki volt így. Kapok határozatokat, úgy ki van nyakatekerve, írva az egész, egy normális ember meg se értheti. Vagy átlagos, inkább úgy mondom. Nem, bocsánat. Az Úr kegyelmezzen és áldja meg az ügyvédeket is. Így van. Tehát ne értsetek félre. De, tehát értitek, hogy mire akarok célozni. És közben is azt mondja, hogy nem, Uram, adj neki még kegyelmet. Ott van, nézd csak, meghalt érte Jézus. Ő ezt elfogadta. Innestől kezdve látod, tehát olyan, mintha helyet cserélt volna Jézussal. De ő bűnös, és elkövette mindezt a sok rosszat az életébe, és tényleg az az ember volt régen, amit a sátán mond és vádol, de nézzétek, elfogadta Jézust az életébe, hogy Jézus a megváltója, hogy Jézussal helyet cseréltek, hogy ő elmehet szabadon, és Jézus van ott a vádlottak padján, és Isten az ítéletet rászabja ki. Érted? Ez a megigazolás. Hogy Jézust elfogadtam az életembe, és helycsere történik Isten jó voltából. Isten, ne felejtsd el, Isten jó bíró. A jó bíró mindig megjutalmazza a jót, és mindig megbünteti a rosszat. Mert nem mondhatnám Istent jónak, hogyha van egy tömeggyilkos, aki átkísért egy nénikét az ebrán, és azt mondja, hogy hát ez egy rendes ember. Igaz, kiírt ott három családot, de hát ez olyan nemes gesztus volt, hát engedjük el neki. Ugye? Jó cselekedetekkel nem lehet kompenzálni. Jó cselekedetekkel nem lehet üdvözölni. Igaz? Akkor gondoljatok be, hogy lehet? Ó Isten, a végén mindenkinek általános amnestiát ad. Amnesty International, minden nemzetnek és népnek is. Hú! Ki is a soros? Na jó, hagyjuk. Tehát ne értsetek félre ezekért a szavakért, akinek van füle hallása, azért hallja. Majd belemegyünk a jelenések könyvébe, és az egy kicsi aktuál politikai kijelentés, vagy kitekintése is lesz jelenések könyvének. Mire lenne? Tehát gondoljatok ebbe bele? Isten azt mondja, hogy nem így lehet, nem, ő jó. A jó bírótól meg elvárod, hogy a bűnt büntesse meg. Ha a te családodat írtotta ki az a férfi, akkor azt mondod, hogy büntesd meg! És neked az nem megoldás, hogy hát szabadon engedem, mert úgy látom, hogy a jelleme az úgy megváltozott. Nem bántaná az igazságérzetedet egy kicsit? Hát engem nagyon. Tehát Isten éppen ezért nem hasonlik meg, hanem a bűnt megbünteti. Csak a kérdés az, hogy rajtad büntesse meg, és kerülj az örök kárhozatba, vagy Jézus elvitte helyetted a bajt, és Jézus halála nem volt értelmetlen számodra. Mert helyetted halt meg, miattad halt meg. Érted halt meg. Ez egy jogi formula. Ez akkor, hogyha befogadod Jézus helyzeted, ez megtörténik a megigazítás. Onnastól kezdve nem bűnös vagy, hanem igaz. És eltávozhat szabadlábon. De a megszentelődés az meg egy folyamat, ami elkezdik az életedbe. Megszentelődés azt jelenti, hogy szenté válni, egyre jobban hasonlóvá válni Istenhez, egyre jobban tisztulni az életünkben. Szent az azt jelenti, hogy elkülönült, kiválasztott, megtisztított Isten számára egy céllal. Érted? Egyre jobban értem, egyre jobban benne vagyok, egyre jobban tisztulok. Egyre jobban vágyom Isten jelenlétét, egyre jobban megértem őt. Ez egy folyamat, amit az engedelmességed tud előrevinni. És a bukásaid, a hitetlenséged, a bűneid, a céltévesztések pedig gáncsolnak, akadályoznak és visszavetnek. Ez a megszentődés olyan, mint a fürdés, vagy olyan, mint a mosógép. De néha vannak eséseink. És néha komolyabb csutakolásra van szükségünk. Nincsen egy kis, egyszerű kis kézmosás. De hiszem azt, hogy ez is előre megy az életünkben. Egyre jobban egy hívő ember életében, egyre jobban előre megy. Egyre biztosabb a hívő életében, egyre jobban tudja a különbséget a jó, a rossz között, mi az, ami Istennek tetsző, mi az, ami tökéletes, mi az, ami szent, ami jó, és ezeket akarja válaszolni, mint egy okos Isten tiszteletet. Mert megújult az ő gondolkodásában, az ő értelmében, a szívének az értelmében, hogy szívleli meg a dolgokat. Igaz? Tehát még csak a bevezetésnél tartok, nem tudom, meddig jutunk, de nem baj az. Tehát az Atya Isten eleve elrendelése szerint, kedveseim, az Atya Isten kiválasztott benneteket, jövevényeket, eleve elrendelte. A teremtés kezdet előtt, nem a születésed előtt, kedvesem. Nem mielőtt 2000 évvel ezelőtt Jézus kisbabaként megszületett, hanem a világ mindenség teremtése előtt, amikor nem volt még levegő, sem atmoszféra, sem a világuniverzum. Semmi! Nem volt tér és idő! Isten azelőtt eleve elrendelte. Előre elhatározta, és így döntött, hogy kedvesem, téged, engem, akik értelmesek vagyunk, meghív a vele való kapcsolatra. Az Atya Isten, aki gyermekévé fogadott bennünket, a Szent Szellem megszentelő munkája által egyre közelebb visz magához. Miért? Az engedelmességed által, a Jézus Krisztus vérével való meghintésen keresztül. Hát így kívánom nektek, hogy kegyelem és békesség legyen az életetekbe. És ez a két szó, ez brutál mély jelentésű, hogyha belegondoltok, kegyelem és békesség. Adassék nektek bőségesen. Mi a kegyelem? Pont ez a kegyelem. Nem, hogy Isten ad valamit. Pont a büntetésről beszélek. Amit megérdemelni, azt nem adja, azt Jézus elhordozza, amit meg Jézusnak adott, Jézus benne élt, a dicsőséget, az életet, a kapcsolatot, azt meg neked adja. Amit meg nem érdemelni, azt meg odaadja neked. Ez a kegyelem. A kegyelem nem csak arra elég, hogy megbocsássa a bűneidet, amikor megtértél, nem csak arra elég, hogy hívővé tegyen, hanem megőrizzen bennünket a botlástól, fedhetetlenül. Újongó örömmel Isten dicsőséges jelenléte elé állíthasson. Így mondja Júdás, az ő levelében Jézus féltestvére Júdás, ez nem a Iskáriótes. Ezt mondja, ez a kegyelem, kedvesem, nem csak a bűn bocsátára elég, hanem hogy megtartsa az életedet, formálja az életedet, megőrizzen a bűntől. Ó, milyen nagyszerű ez a kegyelem. Ez a kegyelem, adassék neked, barátom, testvérem, bőségesen írja felül azt a sok rosszat az életedbe, ami történt. Fordítsa mindezt jóra. Ó, a bűnnek a csábítását múlja fölül. Az a nagy ajándék, amit Isten örömmel ad, az ő kegyelméből adja. Ingyen, ajándékképpen. Hú, legyen nagyobb az öröm ennél, hogy a szenvedésnél, a fájdalmaknál. Jó kívánság ez, hogy a kegyelem adassék neked bőségesen? Szeretnéd ezt a kegyelmet bőségesen? Vágysz erre a kegyelemre? Bőségesen. Nem éppen annyi, amennyi elég, hanem bőségesen, túlcsordulóan, úgy töltsön be, hogy áradjon rajtad keresztül másokra is az áldás. Hogy te már kegyelmet nyertél, és kegyelmes az Úr, és te meg kegyelmet nyert ember, másokra is áradjon a kegyelem. Sajnos vannak félkegyelmű emberek, tudjátok? A félkegyelmű ember az ilyen idióta, az nem normális. A félkegyelmű ember azt mondja, hogy nekem ennyi elég. Én nem kérek többet. Nem is akarok másnak adni. Jaj! Ez is az, ez buta, ez bolondság, nem jó. Legyél turcsordulóan a kegyelemmel. Nem, nem félkegyelmű, hanem teljes kegyelmű. Az Isten kegyelméből, az Isten szeretetéből. És nem csak kegyelem adassék neked bőségesen, hanem békesség. Ha most zsidók lennénk, és azt mondom, hogy shalom, a shalom az nem csak azt jelenti, hogy békesség. A shalom az egy, ez egy áldás. A shalom az azt jelenti, hogy Isten minden szükségessel töltsön be, hogy ne kelljen aggódjál az életed felől, a hited felől, a lelked felől, a tested felől, a szellemed felől. Shalom, békesség áradjon az életedbe, nyugalom, megnyugvás, tudj egy jót aludni. Nyugalom a házasságodban, hogy nem kell félni, hogy megcsalja a másik, vagy hogy én megcsalom-e a másikat. Ugye? Nyugalom, békesség, kiteljesedés. Az airéne a görögbe, ugye ugyanez a békesség, beszélő viszony, jó kapcsolat, rendezett kapcsolat, hogy ez áradjon rád, az Istennel való rendezett kapcsolatból fakadólag, az legyen a szíveden, kedvesem, hogy Isten ugrassza ki a nyulat a bokorból, és vezessen oda is, és találkozzál azokkal, akiknél összeszorul a gyomrod, meg a torkodba egy kis gombócot érzel, amikor találkozol velük, vagy indulatos leszel, vagy inkább átmennél a másik oldalra, hogy az Úr adja meg, hogy találkozzál ezekkel az emberekkel, még ebbe az évbe, hogy ne vidd át 2019-be, ezt kívánom neked. Miért? Mert akkor nincs rendezve ez a kapcsolat, hogy rendezd, bocsásd meg szívedből nekik ezt az egészet. Csak van rá lehetőség, akkor mondd el nekik is. Te szemét vagy azért, de én megbocsátok neked, mert rendes ember vagyok, mert én kegyelmet álltam az Úrnál. Nem vagyok félkegyelmű. És rajtam keresztül árad a kegyelem még rád is, barátom, mert elengedem a tartozásodat, elengedem a bűnödet. Én nem foglalkozok ezzel. Figyelj, én megbocsátottam. Innestől kezdve áldjon meg az Úr téged. Éljél békességbe, boldogságban. De csak azt tud ilyet mondani, tudjátok, aki tényleg kegyelmet talált az Istennél. Igaz? Igaz? Aki teljes kegyelmet talált, az a békesség. Betölti a beszélő viszony, beszél hozzám Isten. Sőt, tudod, milyen az ilyen ember? Te, az a megaláztatáson keresztül, a szenvedésen keresztül tudja, hogy közelebb kerül Istenhez. Mert Isten a megalázottat megdicsőíti, és képes oda menni, megalázni magát, és bocsánatot kérni, ha neki kell rendezni a helyzetet. Képzeld el! Oda menni és őszinte lenni. Nem kifogást keresni, hanem rendezni. Kegyelem, békesség, adassék nektek bőségesen. Túlcsordulóan. Igaz? Ez a shalom érzés, hogy Isten jelenléte teljesen betölt. Nem kell aggódjál, nem kell izguljál. Járj át az életedet. Na, hogy így a bevezetésen túl vagyunk, vágjunk bele a levélbe is, de majd látjuk, nem fogom elhúzni az időt, ahogy engedi. 10 percet. Ezzel kezdi Péter, áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Az Atya Isten eleve elrendelte, ó, ezt kihagytam, de ez nagyon fontos. Eleve elrendelés, mit jelent ez? Nem a kettős predesztinációt jelenti, jó? Nem is feltétlen Calvin találta ezt ki, inkább utána nyakas kálvinisták, akik túltolták Calvinnak a tanításait. Tehát kettős predesztináció azt mondja, hogy Isten némelyeket kiválasztott eleve az üdvösségre, hogy ő mennybe kerülnek, és némelyeket eleve a kárhozatra. Tehát tök mindegy, mit csinál, ő úgyis üdvözül, ő meg tök mindegy, mit csinál, úgyis elkárhozik. Na, hát ebbe ilyet nem tász a Bibliába. Péter a második levelébe folytatja ezt a 3. fejezetébe, hogy 9-es versből, Istennek mi az akarata? Hát, hogy minden ember megtérjen. Tehát ha Isten ezt várja, hogy minden ember megtérjen, akkor rendelt valakit arra, hogy a pokolba kerüljön? Nem. Tehát ezt nem állja meg magát. Hanem azt jelenti, hogy tudjátok, Istennek van egy előre tudása, meg egy előre akarása. Na, a kettő az nem mindig fedi egymást. Nézzétek, itt van az előre tudás, itt meg az előre akarás. Lehet, hogy tudom, hogy mi fog történni azzal az illetővel, de nem ezt akarom. Nem ezt akarom. Én azt szeretném, hogy elkerülje. Szólok a szívéhez, bátorítom, segítek, kegyelmet adok, máshogy alakítom a körülményeket, gondolkozzon el, próbálom megfékezni, ne menjen bele eszetlenül, értitek, a szakadékba, de ha ő akar a szabad akaratából, akkor bele tud hajtani, és meg tud halni. De Isten nem ezt akarja. Tehát az előre tudása és az előre akarása itt ilyenkor nincs szinkronban. De mibe volt szinkronban? Ki az, aki mindenben beteljesítette Isten vágyát, Isten gondolatait? Ki ez a személy? Jézus. Tehát Jézusban található meg a kulcs. Jézusban ugyanis Isten előre tudása és előre akarása megvalósult. Igaz? Hogyan? Úgy, hogy Isten mielőtt bármit teremtett volna, és szabad akarattal ruházhatta volna föl, vagy ruházta föl az embert, tudva, hogy a szabad akaratban benne van a jó és a rossz közötti különbségtétel, a döntés és a választás, és ez azt is jelenti, hogy valaki dönthet rosszul, és választhat rosszat, és a fájdalmat okoz magának is, és másnak is, és a kapcsolatot megtöri. Mielőtt Isten ezt megtette volna, ott volt Jézus. Jézus azt mondta, hogy nyugodtan vállalja be Isten ezt a kockázatot, mert Jézus el fog jönni, és magára veszi a bűneinket, és meghal értünk. Tehát Jézusban Isten előre tudása és előre akarása megvalósult. Mert tudta, hogy Jézus Krisztusban helyre tud állítani mindent, a békességet, a harmóniát közt és az ember között. És az előre akarása valósult meg, amikor eljött az időnek a teljessége, hogy elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy bennünket, akik a sötétségben éltünk, a bűnök rabságában bennünket kiváltson, megváltson, megszabadítson. Tehát itt van az Istennek az eleve elrendelése. Hogy kedvesem, azt akart, hogy megszülessél, megszülessek, és helyreállítsa az életünket. Nem akarta a fájdalmakat az életedbe. Nem akarta a bűneidet az életedbe. Nem akarta a hitetlenségedet és az engedetlenségedet. De akarta, hogy Jézus eljöjjön, és egy új esélyt, egy új reményt adjon neked. Ez az Istennek az eleve elrendelése. És ha kész vagy beállni ebbe, Isten hatalmába, akkor hív téged, ebbe lépjél bele. Éppen ezért, hát egy ilyen Istent, aki ennyi mindent elkészített számunkra, hát miért ne áldanánk szívünkből, miért ne adnánk neki hálát? Ó, áldott a mi Urunknak, a mi megváltó Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene és Atya, aki a nagy irgalmából, pont ebből a nagy szeretetéből, a törődéséből, a menteni vágyásából, értitek? A gondviseléséből, a megindulásából, hogy megindul irántunk. Aki újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Mert az, hogy Jézus meghalt értünk, az elvette a bűnök átkát. De az, hogy új életben járjunk, az fel is kellett támadni a Jézusnak. Hogy az ő új életét, a bűnt, halált, megtörő életét nekünk adhassa. Belefoglaljon bennünket ebbe is. Ha befogadtad Jézust, ő befogadott téged. Ha ő föltámadott, te is föltámadtál vele együtt. Ezt mondja. Hála Istennek, újjászült minket, hogy Jézus föltámadta halálból, úgy mi is új életben járjunk. Élő reménységre hívott bennünket Isten. Élő reménység, élet, él, bennünk van, lüktet, reménység, tovább visz, előre visz, kiemel a dolgokból. Arra az el nem múló, szeplőten, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Gyerekek, hát itt a földön átértük a megváltást, a megbocsátást, a kegyelmet. De ez még semmi. Még a nagy része hátra van. A mennyben fönn van tartva számunkra egy csomó jutalom. A menny ott van, és ránk vár. Mennyibe, a mennyibe mondhatnám ezt is. Igaz? Tényleg, nézd! Ott van Istennek a jelenlétje, Istennek a dicsősége. A teljes. A teljes. Ez van elkészítve nekünk. Isten nem kispályás. Isten nem smucig. Isten nem kicentizős. Isten nem forintozgatós. Gondolj bele, Isten, aki bőséggel ad. Mit készített a mennyben? Még vár ránk. Még nem látjuk. Mit az ember szíve meg sem sejtett. Nem tudjuk kifürkészni. Még ott voltak, kaptak mennyi jelenést. Hát olyan, minthogyha ilyen lenne, de inkább olyan, meg amolyan. Hát nem is tudom leírni. Na mindegy. Fogadjátok el így. Nem? Ilyen a jelenések könyve, és így láttam, meg úgy láttam, meg olyan volt, meg ilyen volt, meg... Persze, mert érted, hogy írjam le azt, amit még én sem értek? Erről szól legtöbb disszertáció, nem? Ő sért ide, leírja, és akkor azt mondja, na, nagyon okos, mert mi sem értjük, akkor tessék egy doktori cím, tessék egy professzori cím, nem? Teológiából is ez van, a hatalmas Istent én majd így, meg ilyen oldalról, meg olyan oldalról majd kifürkészem. Hát nem lehet, érted? Na, fönt van tartva a mennybe számunkra. Hervadhatatlan. Gondolj bele, félretettek neked egy koszorút. Ez az adventi koszorú, ami itt volt, ez ilyen. Kiszáradt. Ha lucfenyőből lett volna, már lehet, hogy tűlevél se lett volna rajta. Lehullott. De ez hervadhatatlan. Ez megmarad, ez örök, amit Isten adott és ránk vár a mennyben. Titeket pedig? Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Isten, ez a jó hírem, kedveseim, ha hívő vagy, Isten hatalma őriz téged. Nem történhet olyan dolog, ami kiragadhatna téged Isten kezéből. Azt mondja Jézus, én ismerem a juhaimat, a juhaim ismerek engem. Markomba van mecve. Senki ki nem veheti őket onnan. Ez nagyon jó hír. Nem lehet kiesni a kegyelemből. Úgy, hogy véletlenül eltávolok Istentől, nem lehet kiesni. Véletlenül bűnben nem fogsz meghalni. Hanem Isten szól neked, hogy rendezd, ad időt, ad kegyelmet, mert azt akarja, hogy minden ember megtérje, nem az, hogy néhányan elvesztenek. Ugye? Ad időt, Isten. Milyen kegyelmes az Úr? Nem? És vár. De van egy másik oldal ennek az egésznek. Tudod, a szabad akarat. Bár véletlenül kiesni te nem tudsz, de ha te le akarsz onnan esni, és eldobod ezt a kezet, akkor le tudsz esni. És eldobhatod magadtól a kegyelmet, ha te akarod. Mondhatnám azt, hogy ez a Szent Szellem káromlás, amikor a Szent Szellem megtérésre hívó szavának nemet mondok, amikor azt mondom, hogy nem érdekel, hogy ez bűn, nem érdekel, hogy mit tett Jézus, azt mondja a Biblia, sajnos erre nincs bocsánat. Tehát valaki ezt tartósan ezt átéli, megéli, az elkárhozik. Erre nincs bocsánat. Tehát nézd, azt mondja a Biblia, hogy Isten hatalma őriz benneteket, meg engem is, Isten hatalma. Van hatalmasabb Istennél? Van-e hatalma az Európai Uniónak a te hited fölött? A magyar kormánynak a te hited fölött? A gazdasági helyzetnek a te hited fölött? A vallásnak? Hívő embereknek, akikbe esetleg csalódsz, vagy megvezetnek téged? Van-e hatalmuk Isten fölött? A te hited fölött? Nincsen. Isten hatalma mind fölött van. Az eljövendő, az elmúlt, a létező, magasságból jövő, vagy a mélységből föltörő. Hatalom ellen. Semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Sem angyalok, sem démonok, semmi, ami megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Sem halál, sem élet. Semmi. Akkor ez jó hír, hogy Isten hatalma őriz. Kedvesem, ez egy nagyszerű hír. Isten hatalma őriz téged az üdvösségre. Hogyan? Hit által. Nem passzív dolog, ám? Nem ilyen csomag megőrző, hogy bezárt téged Isten egy szépbe, aztán csá. Vasz Isten? Hé! Ez ilyen, mint a junyája pásztorral. Gyertek, legeljetek. Ígyatok vizecskét, hűs vizecskét. Gyertek, legeljetek fincsike kis füvecskét. Ugye? Kis barikák. Hogy egy kis aranyosak vagytok. Na most viccelődök ezzel, de milyen? Van egy mozgástered. Isten nem szűkít be. Isten segít, terel. De dönthetsz úgy, hogy te másfele mész. Hogy másfele akarsz menni. Igaz? Hit által, kedvesem, hiszel-e Istenbe, bízol-e Istenbe, kitartasz-e Isten mellett, úgy, hogy ő kitart melletted. Mert jönnek nehézségek, és jönnek szenvedések, és vannak néha próbák, megpróbáltatások, vagy kísértések az életünkbe. És akkor Ne azt kérdezz, hogy hol van Isten, hanem hol van a hitem? Hol van a hitem? Emellett az Isten mellett, aki mindent megadott nekem, és aki őriz engem most is, és aki itt van, és a kísértéssel együtt mindig elkészíti a kimenekülés útját is. És nem álltunk ellen egészen a vérig, mert mindig ott van Jézusnak a vére, aki feloldozást és szabadulást ad. Igaz? Mert ott van az örök élet, a mennyben elrejtett jutalom és dicsőség. Itt van Istennek a számtalan ígérete, ami mind beteljesült Jézusban, amiben Jézusban van minden az igen és az ámen. Igaz? Akkor ne azt kérdez, hol van Isten? Hol van az én hitem, Uram? Hol van az én hitem? Hogy lettem ilyen hitetlen? Azok után, ahogy átéltem veled ezt és ezt, a te csodádat, a te szabadításodat. Nekem nem az a kérdéses, hogy Isten miért vitte ki a zsidókat Egyiptomból, hanem az a kérdésem, hogy miért fordultak el Istentől a pusztában? Nem Istent kérdőjelezem meg, hanem a hitetlenséget. Nem Istent kérdőjelezem, Uram, miért engedted meg? Uram, hogy van, hogy egy ekkora probléma most engem kiakaszt, és nem tudok benned hinni? Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Hozzád jövök, csak hozzátok jönni. Könyörülj rajtam, Uram, töltsd föl. Hiszem azt, hogy te vagy az, aki megváltottál engem mindenből. De kell hozzá az én hitem. Ezen örvendeztek, most amiről beszéltem, Isten milyen hatalmas, milyen nagy. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kicsi megszomorodtatok különféle kísértések, vagy úgy is fordítanánk, hogy megpróbáltatások között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és tisztességre. Miről beszélünk? Hát erről látjátok, hogy vannak helyzetek, amikor megpróbáltatunk, amikor kísértésekbe esünk. Tök ugyanaz a szó. Teljesen ugyanaz a szó a Bibliában, a kísértés és a próba. Teljesen ugyanaz a szó. Hogy döntjük el, hogy hogy fordítjuk, hogy próbatétel vagy kísértés? Hogy azt mondja a Biblia, hogy Isten soha nem kísért senkit. Tehát így van, hogy Isten bűnre nem csábít. Tehát mindig nézd meg, hogy merre visz, mi a célja. Ha Istentől el akar vinni, és ezt eredményez, hogy Istentől elmenjél, az kísértés. Ennek meg a célja az, hogy Istenhez közelebb vigyen, jobban megtapasztalja, az meg próba. Az, hogy Jézus nem ért oda Máriához és Mártához, amíg még beteg volt Lázár, a testvérük, hogy meggyógyítsa, ez próbatétel volt, és nem kísértés. Mert nem bűnbe vitte őket, hanem ne akarta nekik mutatni és kijelenteni, hogy ő a feltámadás és az élet. De az, hogy Isten mondjuk József elé oda teszi a pucér Potifárét, hát ez nem Istentől való, érted? Igaz? Ez kísértés. Ez nem Istenhez visz közelebb, ettől menekülni kell, el kell fordulni, és te ezt kell futni, ahogy József tette. Igaz? Tehát ezt akarom nektek mondani, hogy nézzük meg. Vannak kísértések az életünkben? Lenehezedik a szíved? Észreveszed, hogy messzebb kerültél Istentől? Ez megszomorít. És ez jó, ha szomorú vagy emiatt. Vagy próbatételek vannak rajtad? Sok a nyomás, a stressz? Ó, Uram! Egyszerre hány helyen kell betöltsem a küldetésem, a szerepemet? Van férjem, vagy feleségem, van családom, van szolgálat, van munka, vagy tanulás. Annyi minden, Uram, úgy elfáradok. Annyi nyomás nehezedik rám. Ez próba. Érted? És megfáradsz. Van egy betegség, súly téged. Egy olyan dolog, ami régóta imádkozol, és nem látsz benne változást családodba, vagy a környezetedbe, a körülményekbe. Lehet, hogy a múltad, a anyagi dolgok húznak lefele. Nem tudom. De biztos, hogy ez nem jó, és megszomorít. Noha most így kellett lennie, ezek miatt, a próbák miatt, most megszomorodtál. A kísértések megszomorítanak. Előfordul az ilyen. Ezt mondja itt a Biblia. Miért? Isten viszont nézitek, csak ott van, jelen van. És azt szeretné, hogy amikor ott vagy benne, megmenekülj. Hogy erősebben gyere ki, edzettebben gyere ki. A te hited, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, mint hogy az ötvös beteszi az aranyat és ezüstöt, és tisztítja, és formálja. Tehát gondolj bele, néha a próbák, a nehézségek ugyanilyen kohójába tesz be bennünket Isten, és formálja, és változtatja az életünket. Igaz? Miért? Hogy fényesebb, tisztább, értékesebb legyen. Még nagyobb legyen a bizalmad. Még többet megtapasztalj Istenből. Hogy amikor Jézus Krisztus megjelenik, akár a te életedbe személyesen, akár amikor neked oda kell állni Isten trónszék elé, akár amikor Jézus Krisztus visszajön és ítéletet ad az egész földön, te méltónak bizonyuljál a dicséretre, miről beszéltünk, a dicsőségre és a tiszteletre. Erre hív Isten téged, és erre őriz az ő hatalma téged is és engem is hit által. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Aki tényleg átélte azt, hogy megmenekült a lelke, megmenekült az élete, üdvössége van, azaz Isten megmentette őt, megváltotta őt, az örül. Ez az üdvösség az azt jelenti, hogy mentés másként. Isten elmentett, elmentett a felhőbe. Onnan még le lehet tölteni dolgokat. Ugye ki volt az első informatikus? Hát Mózes, aki a felhőből a tabletjára töltött le adatokat, igaz? Ő volt az első, tehát ez nem új keleti dolog, ugye? Tehát ezt mondom, hogy ott a felhőbe mentés másként, el van mentve. Érted? Biztonságosan ott van. Jó hír. Tehát ennek tudunk örülni, ezen tudunk örvendezni. Bár nem látjuk Jézust, de nézd, ha tudsz hinni Jézusból, hogy nem látod. Ha megtapasztaltad őt úgy, hogy akkor sem láttad, akkor kedvesen mossad fel a hitedet. Ne csüggedj el. Ne azt kérdezz, hogy hol van Isten, mert most nem látom a nehézségekben és a próbatételekben, a szenvedésben. Hanem mondd azt, hogy Uram, köszönöm, hogy itt vagy. És szeretném a hitemet is mellé tenni, és oda ragasztani hozzád. Hogy ne vesszen el. Mert megmentetted a lelkemet. Ha ennyit töröttél a lelkemmel, akkor most ez a földi élet, erre nem viselnél gondot? Most nem tudsz itt lenni velem? Ezen a problémán nem tudsz úrrá lenni? Dehogy nem. És akkor befejezem itt. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztusnak bennük levő szelleme, amikor előre bizonságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezt követő dicsőségről. Jézus szenvedett, és a szenvedés után dicsőség várt rá. Nézzétek, Jézus is átment szenvedéseken. Ha átmész szenvedéseken, nézzél fel Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ki az előtte való öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta értünk a keresztet. Érted és értem, mert céltudatos volt. Nem a körülményeket látta, hanem a célt, ami előtte van. Legyél ilyen. Jézus szenvedett. Érted is és értem. Elszenvedett minket, a hitetlenségeinket. De utána a dicsőség várt rá. Tudd azt, hogy rád is vár dicsőség. És rám is vár dicsőség. Kiálljuk a szenvedést és a próbát. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szent Szellem által. Tehát Ézsaiás látott valamit, de ő még nem élte ezt úgy át, mint mi. Megolvassuk és átéljük. A Szent Szellem ezeket kijelenti nekünk, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Szerintem itt megállok most, és majd folytatjuk valami. Eléggé benne vagyok egyébként, még tudnám folytatni, csak féltelek benneteket, hogy ti nem így készültetek ekkora kenetre, ennyikor a áldásra. Ugye kegyelem és békesség bőségesen. Félek, hogy a békesség az úgy fogy. De a kegyelem az árad, úgyhogy most ebben vagyom. De nézzétek csak, angyalok vágynak beletekinteni. Nem csak a bukott angyalokra, hanem gondolj bele az angyali lényekre, akik ott vannak Isten mellett, akik az igazságát, a jogosságát töltik be Istennek, azok sem értik az evangéliumot, hogy Isten hogy adhat megbocsátást az embereknek. Hogy van még egy esély az embernek. Hogy van az, hogy az ember képes rombolni is, de képes jót is tenni, és életet hozhat egy jó döntés az életébe. Hogy az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, van akaratunk. Ezt az angyalok nem értik, hogy beletekintenének ebbe, hogy miért halt meg Jézus. Gondolj bele az ő királyuk, vezérük és uruk. Amikor ott van Pilátus előtt, azt mondja a Biblia, hogy mondja Pilátus neki, te zsidó királya, te zsidó, te legyőzött provinciának a kis alattvalója. Te, én itt a helytartó vagyok, Pallos joggal, hatalmam van élet és halál fölött, hogy kimondjam az ítéletet. Te mit mondasz? Erre Jézus azt mondta, hogy nem lenne neked semmit, ha Isten most nem adta volna meg, hanem adatott volna. Azt hiszed, hogy nem tudnék 12 légiónál is több angyalt hívni? Hát egy légió az több ezer főből állt. Vannak különböző feltérések, a legalacsonyabb az, azt hiszem, hogy 3000, aki azt mondja, hogy 3000 fő volt legalább egy légió, de valaki azt mondja, hogy 10 000 is akár lehetett, attól függ, hogy milyen korban, mit nézünk. Csak gondolj bele, 12, a 12 az biblikus száma, tökéletes száma, Istennek a száma, tehát a törzsek száma, az apostolok száma, és a többi. Tehát gondolj bele, Jézus erről beszél, nem kérhetném az angyali seregeket, akik harcra készen vannak. Tehát kb. Gondolj bele, most értsétek, mintha a tekesek be akarnak törni valakihez, és ott vannak, és körbevették az egész házat, mindenhol mesterlövészek vannak, érted, ilyen faltörővel, minden, ott vannak az ajtónál, gépfegyveresek mindenhol, ereszkednek le a tetőnél, minden, és gondolj bele, csak arra várnak, hogy mondja nekik a főnök, hogy indul, nem tudom, mit kell mondani, nem voltam még ilyen bevetésen, még katona sem voltam, hogy hajrá, rajt, taps, gyerünk, puszi, nem tudom, biztos van valami kód, nem tudom tényleg mit kell mondani, de mindjárt mond valamit, hogy most, vagy behatolást, vagy nem tudom. Tehát tényleg nem tudom. És gondolj bele, ott vannak, körbeveszik a házat. Csávókám kicsgatyába, érted, kevergeti a kávéját, közben meg így szívja fel a drogot, ott vannak a pucér női körülötte, pitbulloknak pont dob a legyilkolt maffia vezére kezeiből, meg lábaiból egy-egy szeletet, el tudod képzelni? Tehát egy ilyen jelenetet az csávókám, hogy jel van, pont kijött a jacuzziból, minden, az nem is gondolja, hogy mi történik körülötte. Érted? És csak egyetlen pici jel, és paff, és vége a boldogságának. És jön az igazságszolgáltatás. Értitek? Jézus ugyanez, az angyalok vágytak, szóljon már, a világ mindenes, megütötték, megpofozták. És gondolj bele, amikor látod, hogy a gyerekedet valaki megpofozná. Nem megy fel a pumpa, nem mész oda, nem gyűröd orba, dehogy nem megcsinálod, én megcsinálnám biztos. Érted? De nem, én lelkészként megcsinálom, akkor te is megcsinálod. Hát én szentebb vagyok azért, na hát valljuk be, tehát nem. De most őszintén odamész, és az a ember, mit csinálsz, normális vagy? Vagy ráordítasz egyet, nem? Jó, na, legyünk hívő, egy kutya nekiront a gyerekednek. Akkor mit csinálsz? Nem hiszel? Hát nem ezt mondod legalább? Vagy valamit csinálsz? Gondolj bele, amikor látják az angyalok, hogy ott van a seregek ura, ott van, azt mondják, szóljon már! Nem szól, megütötték, gyalázták. Miért? Azt értettük, hogy emberé lesz, de ezt miért engedi? És tovább megy ezen, és megengedik, hogy megfeszítsék. Ne göljék! Miért? Az angyalok ezt nem tudják megérteni. Tudod, őszintén, mélységében azért mi sem minden részét. De átélni át tudod. Erről szól ez a rész, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. És azt ígértem, hogy befejezem, csak hogy kerek legyen az egész, a végéből, az eleve rendelésből. Isten tudta mindezt. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedetei szerint, szent félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Ez az eleve elrendelés. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztott őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Szenvedés. Van a földön, lesz a földön, egy biztos szenvedések közepette, hogy a megváltásod, kedvesem, az biztos és megtörtént. hogy dicsőséget fogsz kapni Jézus Krisztus megjelenésekor, hogy Krisztus is szenvedett és megdicsőült utána, hogy a szenvedésben is ugyanúgy meglehet a hited, és teljesen megélheted Jézus Krisztussal, és ő ezáltal az ő dicsőségébe vezet téged, hogy a szenvedésnek van egy tisztító hatása, mint hogy az ezüstöt megtisztítják, hogy a tény az, Jézus Krisztus akkor is meg tud dicsőülni, amikor te szenvedsz, és alázatosan eltűröd ezt az egészet, és megmutatod, hogy kicsoda ő számodra. És a szenvedésnek van még nevelő hatása is, és változtató hatása. Itt abba hagyom, nem fejeztem be, abba hagyom, bátorítalak benneteket, hogy folytassátok otthon. Nagyon jó ez a levél, úgy gondolom, de most Isten elé menjünk imádságban.